A kedves utitársak közül egyre többen feltették azt a kérdést, hogy hol van Levike. És az igazat megvallva, ezt a kérdést én is feltettem, ezt a sültelen kérdést, szó szerint sültelen kérdést én is feltettem. És csak hogy lássátok azt, hogy én is épp olyan gyarló vagyok, mint mindenki más. Tehát nincsen semmi különbség közöttünk. Hogyha versenyt szerveznénk, rendeznénk, gyarlósági versenyt, elképzelhető, hogy nagy meglepetésre én sokkal többször megnyerném ezt a versenyt, mint mások. Úgyhogy szerintem kár is erről beszélni. Tehát azt akarom mondani, hogy én is feltettem ezt a sültelen kérdést, hogy ez miért sültelen kérdés, mindjárt meg fogjátok látni. Hisz olyan dicsőséges megértéseket és kijelentéseket kaphattunk, tehát két tével is és egy tével is egyaránt, tehát kaphattunk múlt időben, és folyamatosan kaphattunk, mert nem ért véget, nem ér véget. A bizonságok fellegei vesz körül bennünket, ahogy mondja Péter, ha jól emlékszem, ő mondja. Tehát olyan sok kijelentést kapunk az égből, szó szerint egyenesen a mennyek országából, hogy azt az emberi elme fel sem foghatja. És nagyon sokat vívódunk mi is, mert meg vagyunk kísértve azzal, hogy az elménk akarja ezeket a kijelentéseket úgymond magáénak tudni, vagy tárolni, vagy asszociálni saját magával, a testtel. Ezek a kijelentések nem testiek, ahogy Pál apostol mondja, amit mostan hallani fogsz, hallani fogunk, magamat is beleértve. Ezek nem testiek. Azt mondja a kedves barátunk, test, vérünk, ugye, utitársunk, aki már nem éppen egy kicsivel elébb van, mint mi, de remélhetőleg nem túl sokkal. Pál apostol ugye azt mondja, hogy noha testben élünk, nem testben vitézkedünk, mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek, erősek Istennek, lelkiek, a mi vitézkedésünk fegyverei, lelkiek, a mindenható Isten lelkéből valók, erősségek lerontására, hogy lerontsunk minden okoskodást, ami Isten ismerete ellen emeltetett. Tehát fogjul ejtvén minden gondolatot, megbüntetvén minden gondolatot, ami a Krisztus és az élet ismerete ellen emeltetett. Tehát ezért mondom, hogy amit megérthetünk, az már nem a testi, a test fel sem foghatja. Ezt mi elmondhatjuk egymilliószor, le is írhatjuk a Bibliába is, a Biblián kívül is. Ezt úgy sem értheti meg senki, aki testi, aki nem kívánta, nem kérte az atyától az újjászületés ajándékát. Vissza a kérdésre, hol van Levike? Hát az előbb találkoztam vele, az előbb néhány órája, most már vagy egy kb. Más órája. Beszélgettünk, szó szerint beszéltünk, Isten beszédével éltünk, táplálkoztunk, megvendégelt a mi atyánk. Hatalmas megértések és kijelentések jöttek, és azt osztanám meg veletek. Tehát, mint mondtam az előbb, hogy én, Balga, én is feltettem ezt a sültelen kérdést, hogy hol van Levike? Miért kérdeztem azt, hogy hol van Levike? Hát vajon, amikor az elmúlt napokban jöttek azok a hatalmas kijelentések és megértések és felvételek, amelyek fel vannak töltve az internetre, és szabadon, tiszta ingyen elérhetők mindenki számára, aki kívánja megismerni az igazságot. Vajon azokban a felvételekben nem volt ott Levike? Vagy nincs ott Levike? Hogyha én egy másodpercig is azt gondolhatom, vagy azt gondolom, hogy ezek, amik vannak és történnek velünk, ezek ő nélküle történnek, vagy akár Kinga nélkül, vagy bármelyikünk nélkül, akik ugye ezen az úton vagyunk, és úgy volt kedves jóságos Istennek, hogy megismerjük egymást, vagy ez túlzás, szerintem megismertük egymást, de hogy utitársak lehetünk, és tényleg úgy, mint testvérek, mint hogyha egy test lennénk. Noha testileg nem is találkoztunk, például Kingába sosem találkoztunk, mégis az, hogy egy test vagyunk, sokkal inkább igazabb, mint a test szerinti testvéreknél. Tehát arra akarok kiukadni, hogy ilyen beszélgettünk, például most is kaptam érdekes megértéseket, nekem is voltak kihívásaim, gyötrődéseim, meg minden, és hát elmondtam én is Levikének, hogy te figyelme, hogy velem ez történt, és én nem értettem, nem is, hála Istennek, nem is üldöztem már a megértést, nem is akartam már tudni, hogy pontosan mi miért történik. De úgy volt kedves a jóságos Istennek, hogy csak úgy teljesen spontánul így Levik által adatott a válasz a kérdésre, hogy miért nem mentem bele abba a szituációba, ami kínálkozott számomra. És hogy ezáltal is Isten nyilvánvalóvá tegye, hogy nincs olyan, hogy Levike, és nincs olyan, hogy Attila. Persze ezzel ő is meg volt kísértve, mert tudjuk jó, hogy erre már többször felhívtam a figyelmet, hogy van egy olyan félreértés, hogy sokan a kiáltó szót az én nevemmel azonosítják. Miért? Azért, mert legtöbbször az én hangomat hallják azok, akik hallgatják a kiáltó szót. És ugye hát a minap is beszéltem erről, hogy egyesek már úgy vannak, hogy ők már nem függnek a kiáltó szótól. És mondom, hogy milyen jó nekik, hogy ők nem függnek a kiáltó szótól, én még mindig függök tőle. Mert a jóságos Isten megmutatta, hogy a kiáltó szó nem én vagyok a kiáltó szó, az nem Attila, hanem a kiáltó szó az a lélek, amely megmutatkozik általam, és amely megmutatkozik Levike által, Kinga által, Tibor által, Kornéli által, akik így ismerjük egymást, így akik közelebb vagyunk egymáshoz. De persze a kiáltó szó nem csak mi, nem csak így ötön, akik ugye már így régebb óta beszélgetünk, hanem hála Istennek azt láthatjuk, hogy egyre többen a kiáltó szónak a teste úgymond, egyre több lélek van benne. Na most, hogyha ebből kiesik Levike, vagy tegyük fel, többet ő során fog beszélni, ez is megtörténhet. De az is megtörténhet, hogy én ma utoljára beszéltem, és akkor vajon, akkor vége a kiáltó szónak? Hogyha vége a kiáltó szónak azáltal, hogy Levike elhallgatott, tehát fizikailag ő nem, halljátok az ő hangját, vagy ha vége a kiáltó szónak azáltal, hogy én elhallgattam, akkor, drága embertársak, van egy nagyon rossz hírem számotokra, hazugságban tartottunk mi mindenkit mostanik. Aki hallgatta a kiáltó szót, az hazugságot, noha ingyen, de hazugságot evett, hazugságot kapott tőlünk. Arra próbálom valahogy kiélezni a gondolatot Isten kegyelme által, hogy a kiáltó szó nem egy személy, és így ugye többen megjegyeztétek azt, hogy milyen jó volt hallani az ő hangját, az ő bizonságait, és így, hogy beszélgettünk főképp a János evangéliumában, Márkot is, azt is felvettük, így olvastuk és beszélgettünk arról, meg a Mátét is, hogy az milyen jó volt. És igen, tehát így mit akartam ezzel mondani, hogy múlt időben beszélünk erről, és így, ahogy találkoztam Levikével, és beszéltünk, úgy elmondtam, hogy te, ami történt, és dicsőséges dolgok történtek, persze nem mindegyik végződött dicsőséggel, volt amely kudarccal, ugye, mert ez azért egyrészt a mi gyalóságunknak is volt köszönhető, meg a vételezőnek, a gyalóságának, ugye, hogy ő nem volt annyira érdekelt ezekben a dolgokban, tehát nem minden történet végződött dicsőséggel, de viszont hatalmas és dicsőséges történetek vannak, amiről beszámolhattunk, és amelyek történtek velünk, és azon szavak által, amiket kaptunk a jóságos Istentől. És ezek a történetek, tehát most is, amikor például beszélek egy felvételben, egy élőadásban, akkor vannak olyan alap gondolatok, alap megértések, amiket konkrétan Levike kapott kijelentésbe. És persze, tehát nem én kaptam, hanem ő kapta, de már akkor olyan volt, mintha én kaptam volna. Vagy amikor én kapok egy olyan kijelentést, ami tényleg fentről van, a számára, vagy számotokra is olyan, mintha ti kaptátok volna. És a hatalmas kísértés az mindannyiunk számára, és ez a nagy tanítás az egészben, hogy meg vagyunk próbálva azáltal, hogy mi a kijelentést egy személlyel asszociáljuk, egy fizikai, egy mulandó ábrázattal, mert az én földi ábrázatom az el fog tűnni, ez mulandó. Tehát mindenképp, hogyha tegyük fel, nem történne meg az, hogy meghal a testem és eltemetik, hanem egyszerűen csak eltűnne, elpárologna, mint az illés teste, tüzes kocsival felvételet ugye a mennybe, vagy a Jézus teste. Még akkor is ugye fontos szem előtt tartani, hogy az, amit mi kapunk kijelentést, az nem egy fizikai ábrázat. Tehát itt nálunk már nem érvényes, nem lehet érvényes az, hogy tegyük fel, van egy jó megértés Levike által, és alá van írva, hogy Pál Levike. Egy másik jelentés Tibor által, alá van írva, hogy Dobra Tibor. Ilyen nincs. Ilyen már nem lehet. Mert noha egyre butábbak vagyunk, ugye? Tehát test szerint egyre butábbak vagyunk, és lélek szerint egyre bölcsebbek vagyunk. Az történik, hogy ezeket a kijelentéseket mi már nem azonosíthatjuk a testtel, és tudjuk, az előbb is, ahogy mondtam, hogy a kijelentéseink, a mi fegyvereink nem testiek, hanem erősek, lelkiek. Tehát bármit hallottatok mostanig, ami jó volt, és ami használható volt, és ami szabadító volt, kijelentés, vagy bármi, az nem tőlem volt. Tehát én nem vagyok jogosult, de nem is kívánom már, hála Istennek, hogy nem kívánom aláírni, mint hogyha az az én kijelentésem volna, vagy nekem ahhoz bármi közöm volna, mert hogyha én azt aláírtam, akkor én megkötöztem magamat avval a kijelentéssel. Akkor én az identitásomat már összekötöm magamat avval a kijelentéssel. Lehet, hogy picit most komplikáltabban fogalmazok, de remélem, hogy egyszerűbbé fog válni hamarosan. Tehát nekem sokkal jobb az, hogy úgy tudni, hogy nekem nincsen semmi. Erről beszélgettünk Levikével, hogy nekem nincsen semmi, és én nem értek semmit. Persze ez hatalmas luxus a mai világban, amikor mindenki olyan okos, és mindenki olyan értelmes, hogy arra törekedni, hogy én ne tudjak semmit, és ne értsek semmit, azt a hely. Hát ki ilyen bolond a mai világban? Hát a gyermekek, de a felnőtt embernek gyermek lenni lehetetlen. Ehhez kell az újjászületés, amiről folyamatosan beszélünk. Jézusnak a legeslegfontosabb kijelentése, hogy aki nem születik újjá az ő szava által, és Istennek az ereje által nem láthatja az igazságot, nem láthatja mennyek országát. Tehát már nem írhatjuk alá a kijelentést, hisz Isten megmutatta, hogy nem a miénk. Tehát úgy vagyunk a kijelentésekkel, hogy halljuk, és ki is mondjuk, és tátjuk a szánkat, mint valami gyermekek. Csodálkozunk, hogy azt a hely, hát ez hogy történhetett? Milyen érdekes, de jó, milyen dicsőséges. És amikor így vagyunk, és amikor már egyre több időt töltünk ebben az állapotban, na akkor jött el a mennyek országa hozzánk. Tehát nagyon nehéz, hangsúlyozom, tehát Isten minket erre fel kell készíteni, és így ahogy tudomásom van arról, hogy körülbelül mi történik Levikével, mi történik velem, úgy én is meg voltam kísértve, hogy vajon Levikének valamilyen baja van, valami bajban van ő, vagy valami ilyesmi, és látjátok, hogy milyen gyarló vagyok, milyen testi vagyok én is. Mert ha én azt kérdezem, hogy neki van valamilyen problémája, valamilyen baja van, vagy valami ilyesmi, akkor én még mindig azt hiszem, hogy ő külön van tőlem választva. Tehát akkor úgy kezelem őt, mintha nem egy test lennénk, mintha nem egy lélek lennénk. És így jöttek a hatalmas kijelentések, hogy ami történik vele, amilyen szembesüléseket kap, megértéseket kap ugye a test és lélek harcáról, azok nem vele történnek, hanem például Kingával, vagy például Erikával, egy akár bármelyikünkkel történhet ez, ugye, Tündével, vagy akárkivel történhet ez, vagyis történik. Tehát nem vele történik, hanem mindannyiunkkal, főképp azokkal, akik bizonságot tesznek, és ahogy mondja Pál apostol, megvívják a hit nemes harcát. Mert akik megvívják a hit nemes harcát, azok meg is próbáltatnak emberek. Ez, amit fel kell valahogy fognunk, meg kell értsünk, hogy meg is vagyunk próbálva, és igen, az olyanok, mint például a Pál apostol, vagy azok, akik által hatalmas kijelentések jöttek, azok még inkább, még erőteljesebben megismerték a sátán mélységeit. Jézus, ő nagyon megismerte, ő lement a poklokig, ugye idézőjelben, lement a poklokig, ő megtapasztalta a sátán mélységeit. És miért van szükség erre? Hát azért, mert hogyha harcolunk, és hogyha Isten nekem nem engedi meg, hogy megismerjem a sátán mélységeit, akkor a sátán mélységeinket rabul ejtenek, elcsábítanak. És ezért Isten megengedi, hogy megismerjük a sátán mélységeit. De hogyha tegyük fel, ha én ebben a testben kéne mindent egyszerre csináljak, hogy megismerjem a sátán mélységeit, úgy, ahogy valaki más, egy másik személy, egy másik ugye test, vérem megismeri, akkor én nem tudnék bizonságot tenni. Tehát az van, hogy meg van mutatva a sátán mélysége, de nem Levikének, hanem a testnek, az egész testnek, főképp annak a testnek, amely bizonságot tesz a feltámadásról, bizonságot tesz az Isten országáról, az örök életről. Meg van mutatva. Tehát mit mondunk akkor, ahogy mondaná Pál apostol, hogy akkor ami történik, az Levikével történik? Nem, az velem történik. És az, hogy miért pont ő van ott, abban az állapotban, és miért én vagyok itt, erre a kérdésre a válasz az, hogy Isten tudja. Nem tudom, de tudom azt, hogy ez lehetne teljesen fordítva is, de akkor fordított esetben ő is úgy kéne gondolkodjon, ezt kéne meglássa, amit én megláthattam Isten kegyelméből, hogy ami történik Attilával, az nem Attilával történik. Nem az ő, tegyük fel, bűne miatt, vagy bunkósága miatt, vagy gyarlósága miatt, hanem ez történik a testtel. A testtel történik. Na ez, ami felfoghatatlan. És emlékeztek, hogy múltkor elmondtam azt a kemény példát, amikor én elbuktam, tehát nem lélek szerint döntöttem, meg cselekedtem, és hát Tibort gyötörte a gondot, hogy el kéne nekem mondja, hogy ő mit álmodott. Kapott egy nagyon brutális álmot, egy rémálmot velem. Egy szót nem szóltam, végighallgattam, és azt mondtam, hogy Tibor, bocsássál meg, mert én tényleg tévedtem. Én kijöttem a lélekből. De hogyha én már nem lélekben vagyok, hanem test szerint döntök, akkor én már egyből bűnt követek el. De ki ellen? Attila ellen? Nem. A test ellen. Tehát, hogyha most ebben a testben, ha valaki, valamelyikünk megismeri a sátán mélységeit, akkor nem egy ember ismeri meg a sátán mélységeit, hanem a test ismeri meg azt. Tehát én nem kezelhetem, pontosan, mint a családban, mint a földi családban, nem kezelheti az apuka vagy az anyuka magát függetlenül az ő gyermekétől, az ő feleségétől. Ugye egy férfi, aki el van kötelezve házasságban van, ő nem hozhat döntést a felesége nélkül, mert akkor ők nem egy test, ugye? Az már egy kicsit olyan pofátlanság, és ugye sértő is, megalázó, és fájdalom. Nem hozhat ő döntést a felesége nélkül, mint hogy a feleség sem hozhat döntést a férfi nélkül, és a gyermekek aztán végképp nem hozhatnak döntést a szülők nélkül. Na ugyanígy történik ugye a lelki testben is. Tehát az, amit láthatunk a testiekben, a fizikai világban, az a lelkieknek egy homályos képe, nem tökéletes, homályos képe, drága embertársak, hogy egy test vagyunk. És így azt sem tudom, hogy mit mondjak még, tehát hogyha jön még valami, akkor mondom, mert tényleg nem akarok agyból beszélni, mert tudom, ezek felfoghatatlan dolgok, ezek felfoghatatlanok. És ugye az, amiről például mostan szó van, az a vívódás, amit én is megéltem, de Levike intenzívebben megélte, és intenzívebben megéri, nem tudom, hogy egészen pontosan hol tart, ő sem tudja, szerintem Isten tudja, hogy amikor azt hiszi a test, a fizikai test, hogy na, már egy kicsi, és akkor már jó lesz ő Isten előtt, az Isten szemébe. Ez hazugság, emberek, ez hazugság. Erről beszéltünk az elmúlt napokban is többször, hogy két asszony örül a malomba, ezt mondja Jézus. Az egyik felvitetik, a másik lent hagyatik. A test nem örökölheti a mennyek országát. A mi dolgunk nem az, hogy a testünket szisztematikusan beidomítsuk, ráhangoljuk Istenre, mert ilyen nincs. Ez lehetetlen. Isten nem a testünket váltja meg, hanem a mi lelkünket. És ezért mondhattam el, na például abban a felvételben is, hogy aki az ördögöt vádolja, hát hogyha valaki azt gondolja, abban a felvételben nem volt ott Levike, az téved. Az, hogy nem hallottuk az ő hangját, az én hangomat, unalmas hangomat hallottátok, az egy dolog. De abban a felvételben lehet, hogy sokkal intenzívebben benne volt ő, mint én, mint az Attila, ugye, az Attila ábrázat. Ezek hatalmas kijelentések, ugye, hogy amikor megkérdi a lélek, hogy te mit csinálsz, miért vádolod a testet? Arra kaptál te elhívást, hogy vádold a testet, ami egyébként szintén Istentől van, az is ajándék Istentől. És arra van, hogy abban a testben is megmutatkozzon az ő dicsősége. De hogy mutassam meg én Istennek a dicsőségét ebben a testben, amikor folyton vádolom és ostorozom azt? És most akkor ezzel mit mondok? Azt mondom, hogy kedvezünk a testnek, és kössünk kompromisszumot a testtel. Nem erről van szó. Nem erről van szó. Ez a lónak a másik oldala. Az, hogy vádolom a testet, az a lónak az egyik oldala, és az, hogy kompromisszumot kötök a testhez, hogy akkor a páros napok a testé, és a páratlan napok a léleké, ez is hülyeség, ez is őrültség, hogy a hétköznapok a testé, ugye, mert ez így oszlik meg sajnos abban a világban, a törvény alatti világban, akik nem ismerték Istent, nem ismerik meg, úgy oszlik meg, hogy ugye hát van 6 nap, ami a testé, és van a 7. nap, ugye, amiből egy órácska a léleké. Nem erről van szó, hogy ezt így meg kell osztani agyból. Tehát ezt nem bízzuk a testre, hogy a test döntse el, hogy akkor melyik napok az övéi és melyik a léleké. Nem így van ez. Hanem egyszerűen az van, ahogy Isten mondja, és szintén Pál apostol által, aki szintén megismerte a sátán mélységeit eléggé intenzíven, hogy a mi dolgunk az, hogy véghez vigyük a lélek kívánságát. A testünk arra van, hogy a lélek kívánságát véghez vigyük. És azáltal, hogy véghez visszük a lélek kívánságát, az még a testnek is jó, mert a test is megtartatik. És ha úgy tetszik Istennek, akkor egészségben is meg tud tartatni a test, hogyha én a lélek kívánságát viszem végbe. Mert az a jó a testnek, hogyha a lélek kívánságát hajtja végre. Mert akkor a testnek is van létjogosultsága. De hogyha a test nem a lélek kívánságát hajtja végre, akkor neki már nincsen létjogosultsága, már meg is halhat, nincsen semmi értelme az ő létezésének. Ezért használja azt a fogalmat, hogy testvér. Ugye a régi nyelvezet, a Károly Gáspár nyelvezet nem azt mondja, hogy testvér meg tesóka, hanem ő úgy használja, hogy atyám fiai, tehát az én atyámnak a fiai vagytok, akik megismertétek őt, és örömben vagytok, amikor az ő szavát véghez viszitek, ugye, atyám fiai vagytok, így fogalmazza Károly Gáspár. Ebből lett a testvér, és avval a szóval, hogy testvér, nincsen semmi gond. Egyetlen szóval, egyetlen fogalommal sincsen semmilyen gond. Azt leszámítva, hogy nagyon sok fogalom eltorzult, mint ez is például. Tehát maga a tartalma megváltozott, meg lett úgymond rontva a fogalom. Az a fogalom is, hogy szeretet, hogy legyünk jók, ugye? Tehát nincsen baj azzal a fogalommal, hogy jó, mert igen, van jó a világban. Istennel, ugye, még a jó is lehetséges, még a jó is megnyilvánul az ő jelenlétében, akár emberek által meg tud nyilvánulni a jó. Noha Jézus azt mondta, hogy nincsen senki sem jó, csak Isten. Miért nevezelte engemet jónak, az én testemet? Senki sem jó. Nem tudtad, hogy senki sem jó, csak Isten. De a jó megnyilvánul Isten lelke által, akár emberi testekben is. Na most akkor mégis mi a probléma jóval? Azt rágem, mi a probléma a szeretettel? Mi a problémával a fogalommal, hogy testvér, meg tesó? És miért adta nekünk a jóságos Isten, hogy használjuk ezt a fogalmat, hogy utitárs, utitárs. Amúgy a testvér fogalom sokkal illőbb volna, sokkal kifejezőbb. De mivel, hogy ez a fogalomhoz egy olyan vallási tartalom, egy olyan vallási töltet társul, ami már meg van rontva, ezért nem ezt használjuk. Mert ugye a testvériség az ugye az úgy szokott megnyilvánulni, hogy van egy vallási közösség, vagy akár bármilyen közösség, egyfajta összeesküvés, van egy ilyen közös projekt, és akkor ugye az egyik ember testvére a másik embernek egy emberi elgondolásban, egy emberi terv kivitelezésében. De Isten ez nem akarja. Azt mondja, a testvériség nem arról szól, hogy a ti saját terveiteket kivitelezitek, és azt hajtjátok végre az én nevemben, hanem a testvériség az arról szólna, hogy a testvérek ugyanazon lélek által vannak vezetve, és Istennek az akaratát hajtják végre. És erre mondja Jézus, hogy ki az én anyám, és ki az én testvérem, fitestvérem és lánytestvérem. Hát ti vagytok azok, akik halljátok, és cselekszitek Istennek az akaratát. Ezt mondja Jézus. És persze ez azt is jelenti, hogy mivel egy test vagyunk, ugyanaz a vér folyik bennünk, tehát jelképesen ugyanaz a lélek van bennünk. Tehát én nem mondhatom azt, hogy jaj, hát mi van Kingával, vagy mi van egyikkel, vagy a másikkal, mint hogyha semmi közöm nem volna hozzuk, hanem ezt a kérdést úgy kell feltegyem, hogy mi van velem? Mert hogyha egy is szenved, egy testrész szenved, az egész test szenved. Többször elmondhattam, ugye, hogy a kicsike ujjamot, hogyha megszorom egy rozsdásszöggel, és befertőződik, és hogyha azt a fertőzést nem tudja semmi, nem áll meg, vagy nem állítja meg valaki, akkor az a fertőzés felmegy a szívre, és megöl. Csak egy kis szúrás volt az egész, de a kicsi ujj miatt az egész test szenved, és meg is fog halni, hogyha a fertőzés a testben benne marad. Úgyhogy a kérdés nem az, hogy hol van Levike, vagy mi van Levikével, hanem a kérdés az, hogy mi van velem? Mi van velem Ádámmal? Mi a helyzet Ádámmal? Ez a kérdés. Ez a helyes kérdés. És csak hogy érdekességképpen, hogy megmutassam, hogy milyen dicsőséges, jóságos Isten, hogy őt is megvigasztalja, meg engemet is megvigasztalja, hogy akkor most aggódjak-e érte? Vagy aggódjak-e egyáltalán valakiért? Vagy hogy neki van-e aggódni valója? Vagy ha egyáltalán van-e még közünk egymáshoz, vagy nem? Ugye nem beszélgettünk megint hetek óta. Korábban meg hónapok óta nem beszéltünk. És elmondja, hogy hát ő is kapott egy meghívást pont a napokban Magyarországra. És végighallgatom a történetet, hogy igen, meg volt kísértve ő is, hogy jó volna kimozdulni ugye a házból, kimenni, útra kelni, és hát megnézni, hogy mit tartogat ugye számára a jóságos Istennek a lelke, akár Magyarországon. És azt mondja, hogy nem bizonytalan volt, hogy kell-e mennie, vagy nem. És az történt, hogy azt hiszem ott az Eper ágyásban, vagy valahol talált egy kis gerle fiókát, egy kis vadgalamb fiókát. Ott volt hagyva, teljesen árván, ott volt. És abban a helyben érezte, tudta, hogy azt ő meg kell fogja, és gondját kell viselje. Gondját kell viselje a kicsi galamnak, a kicsi léleknek, hogy gondját kell viselje ő a léleknek. És akkor azt én végighallgattam, én mosolyogtam rajta, és utána elmondtam neki, hogy ha netán kételkedne ő, vagy én kételkednék abban, hogy egy lélek vagyunk, és egy test vagyunk, a jóságos Isten szemében még mindig elmondtam, hogy te figyelj meg, én is kaptam egy hívást Magyarországra, és a testem szerint úgy mentem volna is, annál is inkább, hogy már rég nem mozultam ki jóformán még a házból sem. És ha kijövök a házból, akkor is ugye hát este, vagy éjszaka, vagy tudom én. Tehát erős ne zavarja meg a lelket, az a külső impulzusok, hogy tudjam azt mondani, azt prezentálni, amit ad a jóságos Isten. És akkor úgy elgondolkodtam, hogy hát igen, igen, mennék egyet persze, mit is ne. És már el is képzeltem, hogy körülbelül milyen lenne, hogyha kimennék Magyarországra, hogy zarándokolnék ottan, és hogy végezném azt, amivel Isten engemet megbízott. És de nyilván nem akartam, hogy a fejemtől menni, mert el is sok mindent csináltam a fejemtől, aminek nem túl sok értelme volt a fájdalmat leszámítva, mert azt szült fájdalmat, szült minden jó ötletem, fájdalmat szült és szenvedést. És akkor persze fohászkodtam jóságos Istenhez, hogy mutassa meg, hogy mi az én dolgom, vagy hogy menjek-e, vagy ennek van-e helye, vagy van-e áldás erre az útra. És nem jött válasz a kérdésre egyáltalán, csak az utolsó momentumban. Türelempróba volt ugye, hogy most akkor én ugratom Istent, vagy pedig ő mutatja meg, hogy hol van az én helyem. És hát jött a válasz, és akkor azt már elmondtam valamelyik videóban, tegnap vagy tegnap előtt, amikor szintén a gerlék, a vadgalambok, ugye azt álmodtam, hogy a vadgalambok, akik oda járogatnak hozzám, ugye a két kis tiszta lélek, gyönyörű szép galambok, vadgalambok. Na, hogy azt láthattam, hogy azok kirepültek a szobámból, és kint a többi galamb megölte azokat. És akkor persze, hogy ezáltal Edike is látta, hogy milyen érdekes Isten nekem ugye álomban a vadgalambok által üzent, és megmondta választ a kérdésre, és neki szintén, neki élőben egy kis vadgalambot adott a kezébe, akinek ugye mivel magára volt hagyva, gondját viseli, mint ahogy neki is gondját viseli a jóságos Isten. Ilyen dolgok történnek. Néha úgy érzem, hogy bűn erről beszélni. Elmondom, hogy miért. Azért, mert ilyen dicsőséges dolgokról, amik történnek, emberi szavakkal beszélni, hát, hogy is mondjam. Tehát nem kifejező. Nyilván, hogyha valaki lélek által hallja ezeket a sztorikat, azt mondja, hogy igen, ez dicsőséges, gyönyörűséges. De aki agyra akarja felfogni, azt mondja, hát ez baloncsa, ezek teljesen meg vannak zakkanva. És megértem azt, aki ezt gondolja. Teljes mértékben megértem, mert emlékszem rá, tudom, hogy milyen test szerint látni Istennek a dolgait. Hogy az ugye értelmetlen, nincs annak semmi értelme a test számára. De mégis jóságos Isten másképp gondolkodik. Úgyhogy ezeket a dolgot jó szem előtt tartani, hogy felfogjuk, és benne éljünk, benne létezzünk, abban a meggyőződésben, hogy egy test vagyunk. Még úgy is. Tehát vannak olyan emberek, akiket nem ismerünk, akiket nem is láttunk soha, a képüket, a földi ábrázatokat nem láttuk, és velük is egy test vagyunk, egészen pontosan egy lélek vagyunk. Ugye ez a, amit úgy hív a Biblia, hogy egy ház, egy tökéletes házban vannak a jóságos Isten gyermekei. Ezért mondtam azt, hogyha úgy adná mindenható Isten, hogy kimenjek a házból, vagy elmenjek egy ilyen hosszabb útra, akármelyik irányba mennék, akár Indiába, akár Nepálba, akár Honoluluba, akárhova mehetnék, mindenhol felismerném az én testvéreimet. Lehet, hogy során találkoztunk, de egyből felismerném, mert lélek által megláthatom, hogy ki az én testvére. Isten megmutatja, ki az én anyám, ki az én apám, ki az én testvére, hol van az igazi hazám, ahogy énekelhette Kinga. Tehát részei vagyunk egymásnak, és emlékeztek, hogy több beszéd volt ugye a mennyek országáról, ahogy azt Isten megmutatta nekünk, vagy megmutatja folyamatosan, hogy ott nincs olyan, hogy bármilyen zavar, oda nem mehet be, ott nincs olyan, hogy én. Olyan értelemben, ahogy gondolkodunk mi az énről, magunkról, az ott nem létezik, ott minden összefügg mindennel. És hogyha egy picike zavar is bemenne, az a zavar, az ugye hatást gyakorolna mindenkire. Tehát ezért akarja mindenható Isten, hogy teljesen megtisztuljunk, meg is tisztít ő bennünket. És az a megtisztítás az mi az valójában? Hogy a testünket felkészítjük a mennyek országára? Nem. Mert az nem fogja örökölni azt. Ez a megtisztítás arról szól, hogy a lelkünk megtudja, hogy ki ő, hogy számára a test az egy jármű, amit nem kell, hogy alázzon, vagy nem kell, hogy veszekedjen meg, balhézzon vele, mert a test olyan, amilyen. A test az élettelen. Az olyan, mint egy Dacia Logan. Élettelen. A lélek nélkül nem ér semmit. A test nem használ semmit. Ezt mondja Jézus. A lélek az, ami megelevenít. És így, hogyha mi ehhez hozzászokunk még itt a földön, és ezt nem rejtjük vék alá, ezt meg is mutatjuk, nem szégyeljük. Ez van emberek, ez mutatja jóságos Isten. Így formál. Így mutatja meg, hogy kik vagyunk mi valójában. És így ez, amikor hozzászokik a lélek, hogy ő nem a test, hanem az atyából kivett lélek, hogy az atyából kivált lélek, a kicsike lélek, ugye. Ő vagyok én. És hogy neki milyen teste van, vagy éppen van-e teste, vagy nincs, az teljesen mellékes. Teljesen mellékes. És ugye mi ezzel vagyunk megkísérve folyamatosan, hogy a testtel azonosítjuk még a jót is. Folyamatosan észesen vesszük, és meg vagyunk kísértve azzal, hogy jaj, hát valami jót csináltam. Nem, az ember nem tud jót csinálni. Sokszor kimondtuk ezt, és még sokszor ki fogjuk mondani, hogy a test nem tud jót csinálni egyáltalán. A test nem tud jót csinálni. A test nem tud szeretni. Nincs az emberben szeretet. Ebben a kicsi kutyában is csak úgy van szeretet, hogy Istennek a lelke itten. Szerűsz kicsi kutyúgy. Nem tudom, ki vagy te, de... Nincs, tehát épp az a lényeg, hogy az ember nem tud szeretni, a test nem tud szeretni, a test nem tud jó lenni. A test nem kell megjavuljon, mert a test önmagában halott. A test nem használ semmit. A lélek az, aki megelevenít. Ezt mondja jóságos Istennek a lelke. A lélek az, ami megelevenít minket. A test nem használ semmit. Mert hogyha én azt akarom, hogy jó legyek, és akkor megváltozok, hogy Isten engemet megváltoztasson, akkor én még mindig azt hiszem, hogy a testem meg tud változni. De nem, lehetetlen. A test nem tud szeretni. És amíg az ember a testével azonosul, addig keresi a szeretetet, de hiába, mert nem találja. Mert Isten nem akarja, hogy mi azt higgyük, hogy a test tud szeretni. Mert hogyha azt tudnánk hinni, hogy a test tud szeretni, és a testet érdemes szeretni, olyan értelemben, hogy szeretjük, akkor egyfolytában testben akarnánk lenni, és akkor nem vagyunk szabadok. Mi van, ha Isten azt akarja tényleg, hogy tessék, hát milyen testre van szükséged, milyen testben akarsz megjelenni, mert szabad vagy. A sofőrnek, ugye, akinek van jogosítványa, vezetői engedélye, ugye, neki jogában áll bármilyen fajta járművet vezetni. Így van-e? Még ez is egy olyan kép, ami arra tanít minket, hogyha a lelkünk szabad, hogyha a lelkünk fel van jogosítva az életre, mert tiszta a lelkünk, és ismeri, hogy ki ő valójában, az Istenben, az Atyában, akkor ő fel van jogosítva arra, hogy van jogosítványa, arra, hogy vezessen bármilyen járművet, akármilyen testet. De ugye ez már megint olyan dolog, hogy most átléptük ugye a földi és a mennyei között a határt. És azt mondja Jézus, hogy erről már nincs értelme beszélni, mert ő nekünk a földiekről beszélt, de nem akartunk hinni. Sokan, ha mondjuk a földi alap dolgokat, törvényeket, hogy hogyan működik a földi élet, azt nem akarják elhinni. Most akkor én hiába mondom nekik a mennyeieket, Mert annak semmi értelme nincsen. Mert a mennyeit senki nem fogja megtapasztalni, aki a földiekkel nincsen tisztában. A földi alap tanításokat, amiket adott Jézus, ha azzal nem vagyunk tisztában, akkor nincs, ahogy megtapasztaljuk a mennyeit. Persze, mint kuriózum, mint érdekességről beszélhetünk arról, hogy a léleknek hatalma van a test fölött, akár arra, hogy levegye, letegye a testet és újra felvegye. Nem olyan reinkarnációs módon, ahogy hirdeti az ezotéria, hanem olyan módon, mint ahogy Jézus hirdette azt is, meg is mutatta azt nekünk. Olyan módon. De hogyha a testünk, egészen pontosan, hogyha az alap dolgokkal nem vagyunk tisztában, a testi dolgokkal, hogy a test miért van, mit van törvény alatt a test, mit vannak törvények, ha ezt az ember nem érti meg, akkor azt a mennyeieket, a lelkeket nincs, ahogy megértse. Egyszerűen nincs, ahogy megértse. És olyan érdekes az a kicsi kutya is itten, hogy udvarol, kedveskedik, de megalázkodik, tehát tudja, hogy hol van a helye. Ugye az emberrel szemben a kutya tudja, hogy hol van a helye, de hogyha az ember nem tudja, hogy hol van az ő helye, akkor a kutya sem tudja, hogy hol van az ő helye. Erről is többször beszéltünk, hogy a kutya miért támadja az embert. Akár a kóborkutya, akár egy medve, akár egy vadállat. Azért támadja az embert, mert már nem látja az embert dicsőségesnek. Mert az ember nem dicsőséges. Mert a hússal azonosul, a testtel azonosul. Tehát nem dicsőséges. És nem látja az állat Isten dicsőségét az emberben. Ezért azt mondja, hogy te, ez egy hús, cafat, ezt meg lehet enni. A kutya is megtámadja, az oroszlán is, a medve is. Viszont amikor Istennek a dicsőségét láthatja az állat az emberben, akkor tudja, hogy hol van a helye. És a mérettől függetlenül lehet kicsi kutya, nagy kutya, teljesen mindegy. Hogyha az ember tiszta, ő Isten gyermeke, ő tudja, hogy hol van a helye, és megalázza magát, és lefekszik az ő lábai előtt, az embernek a lábai előtt. Na, hogyha a testünk így viszonyulna a lelkünkhöz, a lélekhez, na akkor már szabadok lennénk. És akkor nem kell utálni a testet, nem kell gyűlölni a testet, hanem azért is hálásak vagyunk. Van testünk, Jézusnak is volt teste, és a ő testben ugye megmutatta azt, hogy mi Istennek a csodás és tökéletes akarata, amiben élet van. Ezért nem kárhoztathatjuk a testet. Persze vannak olyan kijelentései Pál apostolnak, ahogy mondja Péter, amelyek kissé nehezen érthetőek az ember számára, hogy a lélek kívánságaival öldököljétek meg a test cselekedetét, test kívánságát. De Jézusnak is van nagyon kemény kijelentései, amiket nem lehet megérteni lélek nélkül. Testet nem lehet felfogni, agyon nem lehet felfogni, hogy meggyűlölni mindenkit. Ezt, hogyha az ember ezt szó szerint érti, ugye testtel érti, akkor ott mindenkit lemészárol, nem? Oda körül. De nem erről van szó. Mert a test mit csinál? A test azt csinálja, hogyha a lélek nem eleven a testben, akkor az ő testi akaratait futtatja, a testi kívánság, a kintről bevett testi programokat futtatja. Rutinszerű programokat futtat és járat magában a test. Jaj, nem tudok lemondani erről sem, nem tudok lemondani arról sem, és arról sem tudok lemondani. Igen, ezek külső programok, amelyek bekerültek a testbe, amiket a test futtat. De miért futtatja ezeket a test? Azért, mert a lélek gyenge. A lélek neki nem ad utasításokat arra, hogy csináld ezt, és neked is lesz abban örömöd. És csináld azt, meg csináld amazt. Mert a jót cselekedni, ugye, Isten szerint jót cselekedni, abban öröm van a lélek számára, még a test számára is. De hogyha a lélek nem ismerte meg a jót, nincsen tisztában a jóval, nincsen kapcsolata a jóval, akkor nem tudja a jót cselekedni. Így van-e, kicsi kutyú? Így van-e? Jaj, te csibolás. Nem tudja jót cselekedni. Az először azt meg kéne ismerni, a jót, ahhoz, hogy tudja cselekedni. Meg kéne ismerni azt, hogy mit jelent élő adásban táplálkozni a jóból. Hogy nem kell tárolni, mert hogyan lett a jó rosszá. Mert minden jó Istentől való, és az ember csinál jót néha, de hogyan válik a jó rosszá? Úgyhogy ő testi módon akarja azt cselekedni, szisztematikusan, rutinszerűen, minden nap 1:30-tól, vagy minden vasárnap 7 órától akarja cselekedni a jót. Ez már rossz, mert az nem lélek szerint van, hanem testből, törvényből, törvény szerint van. És a törvény az nem szabadság, a törvény az kötelék. Kötelék, a törvény megkötözi az embert. A lélek az, ami szabaddá tesz, megelevenít. De ez fontos ismerni a lelket, és fontos vágyakozni arra, hogy folyton lélekben legyünk, ahogy mondja Dávid a legelső zsoltárban, hogy boldog ember az, aki éjjel és nappal Istennek a szavát forgatja magával, az ő szava van benne, és azt szerint cselekszik. Tehát még a budira sem megy ki Isten nélkül, vagy ahogy a Terike mondja, hogy ugye a kertben, kapálás közben, vagy minden munkában, mert azt mondja, hogy minden munkájában jó szerencsés lészen. Tehát még az a test is, a testnek is szerencse, úgymond, a test is jó szerencsés lészen, hogyha a lélek az atyával össze van kapcsolva. De amíg az ember tagadja az újjászületést, és egy keresztény társadalomban szégyeli Jézusnak a nevét, az ő tanítását, hát akkor ez hogy történjen meg, hogy minden munkájában jó szerencsés legyen a test? Nincs, ahogy megtörténjen. Mert lélek nélkül, lélek hiányosan, ez nem történhet meg. Lélek jelenlét nélkül, a szent lélek nélkül, ez nem történhet meg. Az ilyen dolgokra mondta Jézus, hogy boldog, aki ezt hallhatja, boldog az a fül, aki, amely ezt hallhatja. Az én füleim is boldogok, hogy ezt hallhatják. És az én ajkaim is boldogok, hogy ezt szólhatják. Mert nem magamtól szólok ezt, nem testből mondom, amit mondok. Ha testből szólnék, akkor nem erről beszélnék, hanem valami másról. Üzemanyagárakról, meg a gazdasági helyzetről, meg nem tudom én miről. Pontosan a te jóságot és a szerelmet kísérjük minden napján. Ez a lényeg. Ez a lényeg. Szól a kérdés, hogy hol van Levike. Hát itt ezekben a szavakban. Itt van ő. És az, hogy most éppen az én hangomat halljátok, ez csak a látszat. A látszat. A testi érzék szerinti látszat. Miért jelent meg Jézus az apostoloknak más testben, más ábrázatban, nem is ismerték őt fel, azért, hogy szokjanak hozzá, hogy ne a látszat szerint ítéljenek, hanem lássák a lelket, a lelki szemeikkel lássanak. Úgy, ahogy először megtörtént Péterrel, hogy meglátta Jézusban a Krisztust, hogy abban az állapotba kerüljenek vissza, mert ugye Péter is noha megtagadta Jézust, mert Isten ugye azt mutatta meg Péterrel, Péter által, avval, hogy a test erőtlen, amíg az ember még a testtel azonosul, mert igen, az igaz volt, amikor azt mondta Péter, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ez igaz volt, csak Péter ebben az állapotban éppen csak betekintést nyert. Ő nem maradt benn abban az állapotban. Ő 3,5 éve keresztül Jézus mellett volt és tanult tőle. Látta Istennek a dicsőségét ő benne. Ahhoz, hogy ez az állapot benne megrögzüljön, úgymond. De még amikor Jézust megölték, még akkor sem volt teljesen tiszta. Meg kellett várni a pünkösdöt, amikor kitöltetett a Szent Lélek, és amikor ők bekerültek abba az állapotba a Krisztus jelenlétébe, hogy bármikor, bárhol felismerjék a Krisztust, az ő legkisebb gyermekében is. És mekkora kihívás a mai embernek például az, hogy egy olyan szemében felismerje a Krisztust, aki soha nem is hallott a Bibliáról. Elmész ott egy indonéziai szigetre valahova, és vannak ott a emberek, akikben bennük él a Krisztus, mint ahogy Ábrahámban benne él. Nem is hallottak a Bibliáról. Na most akkor ottan fel fogod-e ismerni, hogy azokban a gyermekekben, azokban az egyszerű emberekben a Krisztusnak a lelke él? Igen vagy nem? Mert fennáll a veszélye, hogy nem fogjuk felismerni, mert nem ismeri, hogy mit mondott Jézus, nem tudom melyik evangéliumban, de nem is kell megismerje. Csak ez ugye számunkra felfogadatlan. Épp erről is beszéltünk Levikével, hogy vannak emberek, akik nem olvasták a Bibliát, de nem is kell olvassák. De ezt nem ők döntik el. Nem azért nem olvassa a Bibliát, mert hát én úgy gondolom, hogy annyira tisztelek, nem kell olvassam. Nem, ezt Isten dönti el. Vannak, akik kéne olvassák a Bibliát, és nem olvassák. Vannak, akik nem kéne olvassák is, hát olvassák is, a Bibliába menekülnek, azzal takaróznak. Ilyen is van. Tehát a Biblia is lehet a megtévesztés eszköze. De hogy? Lélek nélkül. Lélek nélkül. De vannak olyan dolgok, ahol a szavak elakadnak, hiába valóvá válnak, mert szavakkal nem lehet kifejezni. Mi próbálkozunk úgy, ahogy adja nekünk Isten, elmondjuk, amit elmondhattunk, ugye kapunk új nyelveket is, új képeket, új példabeszédeket, amelyek szerint tudunk szólni embertársainkhoz, és magunkért ugye beszélünk, de nem lehet kifejezni. Tehát itt, amiről szó van, főképp ugye ebben a felvételben, ezt lélek nélkül lehetetlen megérteni. Istennek a lelke nélkül, újjászületés nélkül lehetetlen megérteni. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy a Krisztus beszéd alakozzon bennünk gazdagon. Na most, hogyha ez ez működik, és tényleg az ő beszéde lakozik bennünk gazdagon, az ő lelke. Hát akkor ott már ott nincs olyan, hogy Levike, vagy Pistike, vagy Tündike, meg Tamáska. Ilyen nincs. Eltűnik. Hát Istenben nincs is ilyen, Krisztusban nincsen. Krisztusban nincsen sem nő, sem férfi, sem anyuka, sem apuka, sem görög, sem zsidó. Csak gyermek. Csak gyermek. És erre kéne eljussunk mi. És arra, amit az előbb is mondhatom az előző felvételben, hogy mondta Iringó, hogy hát Isten tudtunkon kívül is használ minket. Sőt, leginkább akkor használ legjobban, akkor nem is tudunk róla. Mert ha tudjuk, hogy használ, akkor már bele akarunk szólni. Akkor már segíteni akarunk Istennek, és akkor minden el van rontva. Akkor már minden el van rontva. Hogy fizikailag, hogy mikor fog ő beszélni, vagy fog-e beszélni, hát Isten tudja, fogalmam sincs. Én neki nem mondhatom azt, hogy beszélj. Tehát én nem mondhatja az egyik testész a másik testésznek, hogy csináld ezt. Nem mondhatom azt a bal lábamnak, hogy keverjen puliszkát, mert ilyentől nem tud csinálni, nem cselekedhet. Ilyet nem. Tehát az Isten tudja, a lélek tudja, hogy fog ő beszélni. Lehet, hogy legközelebb ő fog beszélni, és én nem fogok beszélni, hallgatni fogok. Isten tudja, de ez teljesen mindegy. Teljesen mindegy, ez a lényeg. Ez kéne valahogy felfogjuk, hogy teljesen mindegy, hogy ki az, aki beszél, ki az, aki valami más cselekszik. Ezt úgysem mi döntjük el. És akkor nem mindegy, amikor az ember a saját dicsőségét keresi. Mert hogyha fontos számomra az én dicsőségem, akkor azt mondom, hogy akkor legyek én az, aki beszélek és folyton elmondom a nagy dolgot. Ez akkor van, amikor az én dicsőségem a fontos. De hogyha Istennek a dicsősége a fontos, hát akkor legyen az bárki. Itt legyen Tünde, vagy akárki, aki ezt hallgatja, azt a felvételt, vagy István. Ugye ő beszéljen, én hallgatok szívesen. Egyszer azt mondta a húgom, hogy kérdezték tőle, hogy nem mondasz, akkor most te is mondjál valamit. És azt mondja a húgom, hogy te, én hallgatok szívesen, csak legyen akit hallgatni. Ezt mondta egy férfinak, ugye. És úgy gondolom, hogy eléggé, hogy mondjam, jogos kijelentés egy női személy részéről főkép, hogy ő hallgat szívesen, csak legyen akit hallgatni. Úgyhogy lehet, hogy én is megélem azt, hogy hallgatok szívesen, és van is akit hallgatni. Én csak úgy fürdőzök azokban a szavakban, azokban a kijelentésekben, amelyek más földi, emberi ábrázatok által jelennek meg. Én csak hallgatok, és szépen bemosolygom magamat a mennyek országába. Nekem úgy is jó volna, úgy érzem, ha bár Isten tudja. Na jó, ennyit röviden erről a kérdésről, röviden egy órában vagy két órában. Váljon egészségünkre, és kívánom, hogy a Istennek a lelke elevenítsen meg ezeket a szavakat mindenki számára, aki talán nem értette, hogy teljesen mindegy, hogy melyik test szól, melyik test hallgat, mert mindenki épülésére kell, hogy legyen. Ami történik a barátommal, az az én épülésemre is kell, hogy legyen. Ami velem történik, az szintén az ő épülésére is kell, hogy legyen. Csak így van értelme a testnek, az egy háznak, ugye? Ennyi. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!